Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Napjainkban lényegében egy kattintás, és szinte bármilyen nyelven meg tudunk szólalni a saját hangunkon, mindez a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Csak hogy közben nem értjük, amit mondunk, és lényegében vakon kell megbízzunk az AI-ban. Ugyanabban a technológiában, amely akár segíthet nekünk nyelveket is megtanulni. De vajon tényleg hatásos ez a módszer? Tényleg könnyebb a mesterséges intelligencia segítségével elsajátítani egy nyelvet? Mennyit tudnak segíteni az egyes alkalmazások, és hol lesz a helye a húsvér oktatóknak a jövőben ezen folyamatban? Mindezek mellett pedig, hogy fogja befolyásolni az AI a vállalkozások jövőjét? Ezen kérdésekre is keressük a választ a mai digitális világban. Témánk: mesterséges intelligencia a nyelvtanulásban és a vállalkozásban. A stúdióban itt van velünk Popa Gitta, AI Workshop tréner, a Román Szeretettel online közösségépítője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szervusz, köszöntelek a mikrofonok előtt.
Szervusz, Szilárd, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan változtatta meg a digitalizáció és az internet a nyelvtanulást. Teszem fel a kérdést azért is, mert régebben ott voltak a szótárok, ahol ki kellett keresni alkalomattán egy-egy szót, ehhez képest most az interneten sokkal gyorsabban, kényelmesebben le tudjuk fordítani akár a teljes szövegeket is.
A véleményem szerint természetesen megkönnyítette a tanulást. Az internet, ugye a www, a World Wide Web, az elméletileg meg kellett volna adjon nekünk minden lehetőséget, hogy minden megkönnyebbüljön, okosabbak legyünk, még több információhoz hozzáférjünk. Sajnos nem lettünk okosabbak, mert ketté választotta az embereket, és emiatt vannak azok a személyek, akik jól tudják használni, nagyon el fogunk ebben mélyülni, és azok a személyek, akik nem igazán. A nyelv tanulással kapcsolatban pedig én, mivel szeretek szótározni, emiatt eléggé könyvpárti vagyok, úgyhogy én nagyon szeretem, hogyha kinyomtatok egy-egy leckét, amelyre rá tudunk írni, viszont hogyha valamit fel kellene gyorsítani egyértelműen, hogy mindenkinek azt mondom, hogy nyisson ki egy online szótárat, és oda hamar írjuk be, még egy jó szinonimát is kapunk, és sokkal, sokkal egyszerűbb egyértelmű.
Nem lettünk okosabbak az online térnek köszönhetően, vagy az online tér eredményeképpen, de nem lettünk okosabbak, vagy egyenesen azt lehet mondani, hogy bizonyos szinten butábbak lettünk, elbutultunk, és arra gondolok, hogy amikor megjelent a számológép, miután ezt elkezdtük használni, sokszor azt vehetjük észre saját magunkon is, hogy egy egyszerű összeadást már számológépen végzünk el, vagy ugye az, hogy amit az AI vagy a számítógép, az internet megcsinál helyettünk, ahhoz mi nem kell kapacitáljuk az agyunkat. Tehát egyetemi oktatók is arról beszélnek, hogy igen, sokkal gyorsabb a munka mesterséges intelligenciával, de ők is érzik magukon, hogy elbutulnak. És ha nem tévedek, a Harvardon volt egy kutatás arra vonatkozóan, hogy három csoportot állítottak fel, az egyik könyvtárba ment, és ott készítette el a projektet, a második csoport az internetet használta, de nem a mesterséges intelligenciát, és a harmadik csoport a mesterséges intelligenciát, amely az AI-os csoport lett meg leghamarabb, másodiknak az internetes, és legvégül a könyvtárba járó csoport, de hogy miután három hónap után megkérdezték őket, hogy mire emlékeznek, egyedül a könyvtárba járó csoport tudott válaszolni a kérdésekre.
Hát válaszoltál is akkor ugye a hipotézisre. Igen, az történik, hogy általában, amikor egy képzést én is elkezdek, akkor az első pár slide szorzás. Ez most csak egy belső titok, szorzunk. És rájövünk, hogy elfelejtettünk szorozni. De egyszerű számokat kell összeszorozni. És mindenkit emlékeztetek arra, hogy ez a folyamat, amit most éreztetek, mert megvárom, hogy mindenki, két jegyű számot adunk össze, hogy mindenki jusson oda, hogy az eredmény meglegyen a fejében. Nem kell kimondja senki hangosan, hogyha valaki esetleg nem jut a végére, ne szégyelje meg magát. És mindenkinek rámutatok arra, hogy ez az érzés, ez a gondolkodás, ez az, amit már nem csinálunk sajnos, azért, mert elég lusta nép vagyunk, tehát az emberek nagyobb százaléka, tehát a zöme az inkább a könnyebbet választja, mint a hosszú távon megtérülő dolgokat, és emiatt picit rámennék arra, hogy ugye az IQ-val, tehát az IQ-val azzal születünk, tehát az, hogy mennyire, milyen tanulási képességünk van. Az EQ-val nem születünk, az érzelmi intelligenciával, hanem azt tanulhatjuk. És kicsit össze szoktuk keverni ezt a kettőt, tehát az, hogyha valakinek van képessége tanulni, akkor azt kellene gyarapoztassa, nem? Tehát, hogyha van az emberbe készség, hogy igenis szeretek tanulni, értem a következtetéseket, rendszerben gondolkodom, akkor hogyha ez eltűnik, akkor nem fog megtörténni az, hogy generációról generációra egy-két egységet javuljon az IQ, mert az generációról generációra fejlődött eddig, most már nem biztos, hogy fog. Viszont igen, ez a probléma, hogy sajnos nem kezdünk gondolkodni már.
Nyelvtanulás, nyelvoktatás, ugye már évek óta léteznek különböző programok, amelyek legalábbis azt állítják magukról, hogy a segítségükkel meg lehet tanulni egy vagy akár több nyelvet. De mennyit érnek ezek a gyakorlatban, vagy egyáltalán van valós hasznuk? Van egy nagyon jó barátom, ő egy ilyen népszerű programon megtanult németül, és ezt most idézőjelben mondom, a megtanultat, mert hogy a program szerint ő fluent, vagyis folyékonyan beszél németül, éppen csak megszólalni nem tud.
Igen, ez is szokott történni. Természetesen mindent is kell használni, főleg, hogy ezek ingyenesek. Minden tudás jó. Minden program jó. Egy pontig. Tehát ezek az applikációk elvisznek egy nagyon-nagyon erős alapig. Két személy van, akit fel tudok ebbe hozni. Az egyik egy idősebb személy, aki kicsit későn kezdett el bármelyik programon is tanulni, és az a baj, hogy a meglévő káosz a fejében sokkal több időt vett fel, tehát a rendszerezése annak a káosznak sokkal több időt vett fel, mint egy 10 éves gyereknek, akinek nincs annyi információ még a fejében, és neki teljesen más tükröt adott vissza a tanulási applikáció, mert egy nagyon erős alapot biztosított, és arra például én tudok építeni. Van egy diákom, aki egyszerűen 10 éves, folyékonyan beszél angolul, és gondolkodtam, hogy megkérdeztem a szülőket, hogy de hogy kell csinálni ezt, hogy 10 évesen, ugye mivel nincs gyerekem, nem tudom, hogy 10 évesen folyékonyan beszél a gyerek angolul. És azt mondták, hogy hát volt motivációja a gyereknek, és egyszerűen rácuppant az applikációra, és maximálisra kivitte. Viszont ugye ilyenkor nincsenek javítások, tehát nem javít ki az applikáció azon a ponton, ahol neked szükséged lenne, és akkor most kinőtte az applikációt effektív. Tehát két-három év használat után teljesen kinőtte. Úgyhogy el lehet érni egy nagyon erős pontig. Itt van egy gondolatom, tehát ahhoz, hogy egy jó szintet lépjünk a nyelvből, 400 óra kell. Tehát egy kezdőnek, hogy eljusson egy középszintig, ami B2, ugye van az A, B, C szint, vagy C a nagyon jó szint, ahhoz 400 órára van szükség. Ahhoz, hogy valaki elérje a B1-est, ahol már nem fér megszólalni, az még mindig 200 óra. Attól függően, hogy ki mennyi órát tölt a tanulással, annyi idő alatt fogja tudni elérni azt a 200 órát, ami elegendő. Most még matekozunk egy kicsit. Tehát, hogyha egy évben van 56 hét, amiből, ha levonjuk a karácsonyokat meg a vakációkat...
52 hét.
52 hét, hát akkor még rosszabb lesz a matek, mert akkor le kell vonjuk 20 hetet, az 32. Hogyha minden héten 32 aktív hét van az iskolában, és 36 azt hiszem. Minden héten, ha valaki egy órát tanul, akár románt, akár angolt, az még mindig csak 32 óra. Tanuljon kettőt, az még mindig csak 74 óra a 32 szerint. És hol vagyunk a 200-hoz képest? Tehát hiába valaki egész nap rá van cuppanva, hogyha nem is azt tanulja, amire szüksége van. Tehát bele kell tenni azt a 200 órát ahhoz, hogy az ember szintet tudjon lépni, következetes ugyanazzal a tanárral, vagy ugyanazzal az applikációval, teljesen mindegy, csak nem változtassunk, mert akkor mindig újra kezdjük nulláról. Úgyhogy kell használni az applikációkat, minden tudást kell, viszont egy pontig, tehát utána váltani kell.
Vannak, akik azt is állítják, hogy a digitális eszközöknek, programoknak, akár filmeknek, vagy éppen a közösségi médiának köszönhetően milyen jól meg lehet tanulni egy idegen nyelvet. Ugye főként az angolt, mert azért ez van fajsúlyosan jelen, legalábbis a mi környezetünkben. Csak hogy közben azt is látjuk, hogy rengetegen vannak, akik ugye, ahogy te is mondtad, nem mernek megszólalni egy idegen nyelven. Még talán annak ellenére sem, hogy értik azt, amit a másik fél mond. Hogyan lehet akkor ezt feloldani, vagy mi kell ahhoz, hogy miután megértjük a másik fél mondandóját, mi is merjünk megszólalni, akár merjünk hibázni is az első megszólalások alkalmával?
Kiragadom az egyik szót, amit mondtál, vagy a kifejezést, azt mondtad, hogy a mi környezetünkben az angol. Tehát a mi környezetünkben a román van. Tudom, hogy mire utalt a kérdés, csak arra szeretnék rámutatni, hogy a környezetünkben a román van. Tehát, hogy ugyanúgy van vagány román dal, vagány román film, vagány román vers, vagány román ember. És mégis az angolt könnyebbnek látjuk. Azért, mert ugye folyik ki a Hollywood a csapból, a filmekkel, a színészekkel, a dalok is ugye általában angolul halljuk őket, a rádióban is nagyon sokszor inkább angol dalok mennek, és emiatt az angolt azzal asszociáljuk. Teljesen jó beengedni az információt, ugyanaz az ismerősödre visszatérve, az applikációk használatával mindig magunkba tesszük befele az információt, de amire nekünk szükségünk van, az, hogy a szánkon kiejtsük. Na már most itt most válaszolok a kérdésedre. A válaszom a hangos olvasás. Erre én jöttem rá, hát tudom, hogy amikor az ember tanul egy nyelvet, azt hiszi, hogy feltalálta a spanyol viaszt, viszont amikor elkezdtem angolul tanulni, és ugyanebben a problémába ütköztem, hogy nem merek elmondani 10 egymás után következő mondatot. Nem hiszem el, hát évek óta tanulom az angolt, mi a gáz van. És rájöttem, hogy ugye nincsen megszokva a nyelvem azzal, hogy kimondjam egymás után azokat a szavakat. Egyszerűen mindig botlott bele a nyelvem. És elkezdtem hangosan olvasni angol könyvet. Fú, s vételeztem is magam. Hát szörnyű volt. Tehát rájöttem, hogy ugye amikor angolul tanulunk, szavakat tanulunk, nem kifejezéseket. Magyarul pedig mindig ugye 2-3 szót egymás mellé teszünk, és észrevettem, hogy angolul nem teszem ezt. Hát normális, hogy ugye románul picit hamarabb megtanultam, mint angolul, tehát ott már automatikusan jött, hogy ne szavakat lássak egymás mellett. És ez a baj, amikor tanulunk egy nyelvet, hogy külön látjuk a szavakat. És amikor elkezdünk hangosan olvasni, akkor a nyelvünk kezdi megszokni az egymás után következő csomó mássalhangzót, egy csomó magánhangzót, és egy az, hogy utáljuk a saját hangunkat hallani, tehát ha még azt is mondom, hogy és most vételezd is magad, és hallgasd vissza, hogy mi nem tetszik, az még ijesztőbb. Viszont ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy vegyen szépen egy könyvet, és kezdjen olvasni, nem is számít, hogy érti vagy nem érti, csak nézze meg, hogy mennyire nehezen alakul a nyelvünk, ezért olvasunk könnyebben, csendben, tehát magunkban, mint hangosan, mert a nyelvünk nincs hozzászokva ahhoz, hogy olyan gyorsan mondja egymás után a szavakat. Úgyhogy, ha elkezdjük hallani magunkat azon a nyelven, legyen az románul, vagy angolul, megtörik egy akadály, jó? Letörik egy fal, és egy idő után már nem utáljuk a hangunkat, mert minden egyes nyelven más, hát most én nem értek a frekvenciákhoz, meg a rezgésekhez, de én hallom magamon, hogy teljesen más hangon beszélek, mint az összes nyelven, amit tudok. Valahogy másként jönnek ki a hangok, ugye angolul nincsen, mit tudom, magyarul nincsen ö, románul nincsen ő, teljesen másként rezeg minden hang a fejünkben. És ha elkezdünk hangosan olvasni, akkor megszeretjük még jobban a másik felünket is, más hangunkat is, és egyszerűen egyszer csak elindul a nyelvünk, mert átmegyünk, átbillenünk abból az akadályból. Ennyi az egész.
Vitatkoznék veled, hogy a román van a környezetünkben, és nem az angol, mert hogy tapasztalom azt, és látom azt, hogy itt akár Székelyföldön is, hogyha találkozik egy román és egy magyar fiatal, akkor nem románul beszélnek, hanem angolul kezdenek el beszélni, illetve a legtöbb tartalom, ami szembe jön azért a közösségi médiában, akár filmekből kivágott részletek, akár podcast részletek, akár különböző lényegében akármilyen videók, azok angolul vannak. Tehát ilyen alapon az angol lehet, hogy sokaknak közelebb van, illetve alakul át a nyelv is, és ez igaz a magyarra és a románra is, hogy ilyen hunglish, tehát félig magyar, félig angol, vagy félig román, félig angol jön létre. De mindez hova vezet? Tehát mennyire lesz egy keverék a nyelvekből?
az, hogy neked mind angol mémek jönnek, és angol filmrészletek, és angol idézetek, az a te hibád. Most tartottam egy előadást kicsiknek és tinédzsereknek az algoritmusokról. Én nem értek a, nem vagyok IT-s, viszont arról, hogy hogyan kezeljük a social médiát. És megértettük, az volt az előadásnak a következtetése, hogy a feedünk, tehát az oldalunk, az azt fogja mutatni, amit mi bekövetünk. Illetve ha elkezdünk olyan dolgokat nézni, ami nem igazán tetszik, és nem swipe-olunk elég gyorsan át rajta, akkor ugye az algoritmus az ki fogja alakítani azt, amit mi szeretünk. És akkor ezt viszont át kell vegyük mi a kontrollt itt, és mi kell bekövessünk olyan forrásokat, hogy azokat az információkat kapjuk, amiket mi szeretnénk. Nem azt, amit a, hát nem tudom, a Big Brother, amit szeretne, hogy mi azt nézzünk. Úgyhogy azzal foglalkoztunk, hogy megtanultuk a saját profilunkat egy picit manipulálni, hogy azt kapjunk, amit szeretnénk. És hogyha románul szeretnénk tanulni, rengeteg román forrás van. Ugyanígy most nem promózhatok semmilyen oldal, de én is bekövettem szándékosan egy csomó influencert, egy csomó román nyelvvel kapcsolatos dolgokat, inkluzív én is követek nagyon vicces influencereket, akik egyszerűen a nyelvet, a nyelvet bohóckodják, hogy ilyen kiejtés, olyan kiejtés, és milyen érdekes. Úgyhogy az, hogy most nem mehetek szembe az, hogy a hány román forrás van versus hány angol meg amerikai forrás van, tehát ezzel szemben nem tudok menni, viszont az a 4-5 óra, amennyit scrollozunk egy nap, az lehet, hogy fele olyan legyen, amit én döntök el legalább, amit kövessek. Igen, úgyhogy igen, ez a helyzet, hogy döntsd el azt, hogy kapjál román forrást is.
Mennyire lehet videókból akkor megtanulni egy idegen nyelvet, akár a románt, hogy ugye magyarként idegen nyelvnek számít? Ugye neked is vannak fent különböző Reels videóid a közösségi médiában.
Igen. Szerinted mi a legnehezebb dolog, amivel szembesülünk, amikor jönnek hozzánk tanulni az emberek, a gyerekek? Mi az az egy dolog, ami a legnehezebb szerinted?
Hogy valahol hallott valamit, amit ki kell javítani, vagy el kell esetleg őket távolítani a telefon képernyőjétől?
Nem akarok én leválasztani senkit a telefonról, nem szoktuk használni. Az érzés, az ellenállás a románnal szemben. Tehát, hogyha azt ledöntjük, ami eddigi tapasztalatom szerint kb. 30 óra, tehát képzeld el, hogy 30 hetünkbe kerül, vagy hogyha esetleg egy héten egyszer-kétszer, egy-két órát, vagy 4 órát van legalább az ember kitéve román forrásnak, akkor lehet, hogy rövidebb idő, de 30 órába telik nekünk kizökkenteni a gyerekeket abból az utálom a románt érzésből. És utána jöhet a tanulás. Na már most, amikor felfedeztem azt, hogy az emberek élvezik, nekem is szükségem volt fél évre, hogy ez megszülessen, hogy valakinek a noszogatására elfogadjam, hogy de valamit kell csinálni, újra be kell csomagolni, mert a román nyelvtan nem fog változni, de újra be kell csomagolni. És rájöttem, hogy az emberek valamennyire élvezik, és valamilyen visszaigazolást kap az, hogyha legalább egy kicsi dolgot, valaki a földön visszaigazol, hogy azt jól csináltam, vagy esetleg valami új dolgot tanulhat, de csak egyet. Ne legyen 100 oldalnyi, irodalomelmélet, vagy nyelvtan elmélet, amit szerintem a tanároknak kell csak tudni, a gyerekeknek minek kell tudni nyelvtan elméletet. Na mindegy, ez már az én bajom. Emiatt a célja ezeknek a kis ríleknek az az, hogy újra csomagolja a románt, hogy ez az érzés, ez az ellenállás a románnal szemben minél hamarabb tűnjön el. És lássuk meg, hogy egyszerűen ez egy dolog, amit megtanulunk, és aztán utána menjünk tovább. Megtanulni ezekből a videókból nem lehet, mert egyszerűen most képzelj el egy hatalmas nagy diófát, és akkor én egy diót leveszek, és abból csinálok egy előadást. Tehát, hogy nem lehet így megtanulni románul, viszont ha már valakinek van egy minimális tudása, és mindenkinek van egy adag passzív tudása, még azoknak is, akik életükben nem mondtak ki egy román mondatot, mert egyszerűen nem tudsz elmenekülni se a bevásárlóközpontokban levő a tárgyaknak a megvásárlásakor, vagy egyszerűen nem tudod nem látni a románt, még azoknak is rengeteg passzív tudása van. És amikor például, mit tudom én, kiemelek én egy nyelvtani dolgot, akkor nekik az egy visszaigazolás, vagy egyszerűen rendbe tesz nekik valamit a meglévő káoszban, a fejekben.
Mennyire érdeklődnek akkor ezen metaforikus diók után, vagy a Reels videók iránt?
A tapasztalat az, hogy a követőbázis az nő, úgyhogy feltételezem, hogy egyre több emberhez érek el Erdélyben, és már Magyarországon is, mert ugye én az idén tudtam meg, hogy a határ mellett levő falvakban, hogyha tanulják a határ melletti nyelvet, akkor nem zár be az iskola. És a határ melletti nyelv nekik, ugye a déli részen, nem a délnyugati részen, az a román. És van román tanár a magyarországi iskolában azért, hogy ne zárják be az iskolát. És akkor egyértelműen, hogy azon a részen is már vannak klienseink és követőink, akik szívesen követik. És nagyon szeretem, mert egyre normálisabb kommenteket kapok. Tehát az elején az egyik videón becsúszott Magyarországra, de még az elején az első 30 videóban. Hát mit kaptam én ott? Hogy én milyen áruló vagyok? Hogy milyen dolog ez, hogy én románul tanítom magyarként az embere? Na mindegy, ezt aztán rájöttem, hogy hogy kell filterezni ezeket a kommenteket, és aztán megtanultam még jobban használni a social médiát, most egy picit más szemszögből. Az elején kicsit szörnyű volt, főleg mikor anyukám szegény látta ezeket a kommenteket, hogy akkor kik ezek? Ja, mondom, anyukám, engedd el. Tehát ezek random, nagyon frusztrált emberek, akikkel nekem semmi köze, tudom, kik azok. Na, úgyhogy innen indult az egész. Viszont utána eléggé úgy látom, hogy akár hová megyek, most már néha felfelismernek, és akkor mindenki mondja, hogy nem mindenki, de elég sokszor megállítanak, és mondják, hogy de csináljam tovább, mert ez nagyon kell, és nagyon élvezik, és nagyon jó, és hát csinálom akkor.
És van munkafüzeted is, méghozzá online formában, ezt hogyan kell elképzeljék a hallgatók, és mit üzennél azoknak, akik azt mondják, hogy amúgy is ülnek a fiatalok épp eleget a kijelző előtt, nehogy már a kijelzőn keresztül tanuljanak bármit is.
Természetesen. Ezek a munkafüzetek, amiket te láttál, ezek régebbi munkafüzetek, amelyek csak PDF-ben voltak elérhetőek, most már ez az én oldalamról ezek megszűnnek. Szeptemberben remélhetőleg lesz egy munkafüzet, egy megfogható munkafüzet. Egy kiadóval együtt megbeszéltük, tárgyaltunk egyet, és elindítottuk az ötödikeseknek szóló román munkafüzetet, úgy, ahogy én elképzeltem. Úgyhogy én most alig várom, úgyhogy az nem lesz többet számítógép előtt, nem lesz elérhető online, hanem csak is kinyomtatott formában.
Nem volt jó az online vagy digitális PDF formátumú munkafüzet? Tehát, hogy a nyomtatott formátumnak miért nem lesz akár egy PDF változata is?
Meglátjuk ezt, hogy lesz, vagy nem lesz. Ezen így különösen nem gondolkodtam. Tudod, mi a helyzet? Az, hogy nem különösen kitartóak az emberek. Megveszik azok sok száz oldalas munkafüzetek, 70-100-150 oldalas munkafüzetek voltak. Megveszik, és megoldanak belőle nagy első motivációból 4-5 oldalt, 6 oldalt, talán megfeledkeznek róla. Volt olyan is, aki lerendelt, és rá 2 hónapra írt, hogy de hol van, mert nem találom. És akkor hát a fiókodban van, mert ez egy PDF munkafüzet. Tehát, hogy így nagy lendületükben, nagy motivációjukban az emberek lerendelik, és hát ha van valaki, aki végigoldott egy munkafüzetet, az jelentkezzen. Jó, tehát egyszerűen nem a munkafüzet miatt, hanem annyi minden van, amit csinálni, hogy most újra csomagoljuk, és lennegyedelem azt a mennyiséget, ami volt, azért, hogy processzálják az emberek mind, mert az sok volt, tehát az a mi oldalunkról is sok volt, csak annyi minden van, amit meg szerettünk volna osztani, és beletettük, és elérhetővé tettük, de mégsem azt a... Tehát nem úgy történt, ahogy szerettem volna. Nem. Az a PDF dolog, az le kell tölteni, ki kell nyomtatni, vagy van nyomtatója az embernek, vagy nincsen, bele kell írni, tehát picit a macerás volt. Úgyhogy most visszatérünk szépen a füzetre, és bekerülünk hát, hogyha az iskolánkba is.
Mindent egy kalap alá véve, amiről idáig beszéltünk, hogyan lehet akkor a 21. század második negyedének az elején nyelveket tanulni és nyelveket tanítani, illetve mekkora szerepe van mindebben a technológiának?
Hát tanulni, vagy tanítani, vagy tudni, ez annyi szempont. Tanítani muszáj felhasználni az új dolgokat, mert a tanulók is változnak. Ez olyan, mint a piac. Tehát bármit csinálsz, a piac, ha változik, neked muszáj a terméketet megváltoztatni, ahhoz, hogy a fogyasztók is élvezzék. Úgyhogy tanítani csak is úgy lehet, hogy újra becsomagolni. Például ebben a munkafüzetben már lesznek AI dalok, spéci arra a nyelvtani részre fókuszáló AI dalok. Hát valószínűleg, hogy a designer részét azt azért rábízzuk profikra, mert nem szeretném, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint bármilyen online poszt a képek a munkafüzetben, tehát azok eredetiek lesznek. Lesznek QR kódok benne, tudom, hogy már vannak ilyen munkafüzetek, viszont egyszerűen maga a koncepció az egy picit más, egy picit könnyebb, egy picit folyamatos sikerélményt fog adni, remélem. Ez a tanítási része. A tanulási része az nehéz. Annyi forrás van, olyan nehéz eldönteni, hogy honnan kezdje az ember. Hát honnan kezdje? Attól függ, hogy milyen szinten van. Megint ott vagyok, hogyha valakinek már megvan az a 200 órája, amit felszedett az életben, az a B1-es szint, akkor ki kell tegye magát az ember, hogy beszéljen. Ha nincs, akivel kitegye magát, kezdjen el hangosan olvasni. Akarva, akaratlanul nem csak halljuk magunkat, hanem, tehát nem csak beszélünk, nem csak kiejtjük a hangokat, hanem halljuk is magunkat beszélni, és természetesen, hogy kell valami román társaságba is menni. Van egy ilyen rész, ugye, hogy kérdezted az előbb, hogy sokan a médiában, meg a filmek által tanultak meg egy-egy nyelvet. Hát, jó nekik. Én nem. Én tanultam. Én a románt is tanultam, az angolt is tanultam. A románnal mondjuk picit korábban, mint hogy kelljen tanuljam, tehát 6 évesen. 6 évesen az ember még nem tanul, csak szívja magába a tudást. Úgyhogy én ott az nekem könnyebb volt. Viszont mi lenne, hogyha például az angolra gondolunk, valaki maratonozna, mint ahogy én csináltam egy olyan 10 évvel ezelőtt, egy vakációban napi, ez most hülyén hangzik, bocsánat, ez egy kicsit őrülten fog hangzani most, de napi 15-20 órát Disney rajzfilmet néztem az 1900-as akármennyis évekből, kezdtem, sorba tettem, kezdtem a Wikipédián, ugye akkor még nem volt AI, hogy tegyen nekem sorba, letöltöttem az összes Disney rajzfilmet sorrendbe, és elkezdtem nézni őket. És akkor klikkelt át az agyam az angolra, amikor egy heten keresztül hallottam, hogy hogyan kell egymás mellé tenni a szavakat, hogy szép mondatok alkotódjanak belőle. És ezt tudom mindenkinek javasolni, maratonozzon a Disney rajzfilmekből. Ez most onnan jutott eszembe, hogy inkluzív valamelyik nap is újra néztem egy Disney rajzfilmet, mert annyira gyönyörű, annyira leíró, annyira szép szavakat használnak, olyan választékosabb, mint bármilyen online meme, vagy bármilyen online most nem bármilyen, természetesen vannak választékos csoportok is online, de még mindig a rajzfilmek azok mindig szépek és eredetiek, nem akármilyen rajzfilm, nem az összes, ami megy a tévében, hanem ezek a szépek. Úgyhogy ezt is kell csinálni, ami románnal kapcsolatos pedig hallgassunk zenét, jó? Tehát tessék kérem venni Smiley-nak a dalait, beírni a vérszúr.ro-ba a Smiley-nak a dalát, és megnézni, hogy mit énekel, könyörgöm. Tehát nem értjük, amit énekelünk. Most voltam egy fesztiválon, egy előadást tartottam arról, hogy hogyan tudjak tanulás nélkül, ez volt a téma. És az egyik része az volt, hogy ugye dalba kell foglalni azt, amit tanulsz, mert hát mindenki tudja, hogy folytatódik az, hogy akar, gondolom, mosógép is tovább, él is románul is, más inád ezt palát, és mindenki tudja folytatni, mert egyszerűen nagyon dallamos. És akkor előhoztam az Ozonnak a dalát, a Numa Numa-jét, és megmutattam mindenkinek, hogy az nem a Numa Numa-jé, hanem annak Vrésze Plécs, dar Numa-jéj, Numa-jéj kutine. És akkor ott mindenkinek leesett az álla, hogy most mindenkiben megtörtem egy kicsit a gyereket, mert hogy ugye külföldre úgy folyt be, hogy Numa Numa-jé, mert senki nem érti, hogy mit énekel, és akkor visszajött úgy hozzánk, hogy Numa Numa-jé, és az emberek azt hiszik, hogy nincs értelme ennek a szövegnek. De közben van. Tehát mi lenne, hogyha értenénk is azt, amit énekelünk? Úgyhogy a románt azt a dallal próbálom érzékenyíteni, az angolt pedig szép választékos rajzfilmekkel. Jó, innen kezdjük el.
Vendégünk Popa Gitta, AI Workshop Trainer, a Román Szeretettel online közösség építője, és azt ígértük, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy a technológia miként hat a tanárokra, vagy miként változtathatja meg az oktatók szerepét. Milyen változásra lehet itt számítani? Elveszi az oktatók munkáját a technológia, és most nem csak AI-ról beszélvén, vagy új szerepet ad az oktatóknak, és hogyha utóbbi, akkor milyen új szerepet vizionálsz te?
Ez egy nagyon szép kérdés. Szerintem a valódi pedagógust nem tudja kiváltani a technológia. Ez azt jelenti, hogy azt a személyességet, ami által az ember befogad valamit, egy gép, vagy egy YouTube videó, vagy valami ilyesmi nem tudja kiváltani. Tehát hiába van annyi nagyon sok forrás, amikor az ember felnézhet valakire, akitől tanulhat, az az érzés nem kiváltható technológia által. Itt van egy olyan gondolat is, hogy ugye a pedagógus szempontból, hogy nem minden tanár pedagógus, és nem minden pedagógus készséggel rendelkező ember tanár. És itt az a baj, ugye, hogy azok a személyek, akik csinálják, mert csinálják, azok mindegy. Tehát, hogy majdnem oké, hogy lehet helyettesíteni azokat a személyeket, ha nem ad át értéket, vagy hogyha a diák nem tud felnézni rá. De az a része, az a része, akik a szívüket, lelküket beleteszik, és akikre mindig is emlékeznek a diákok, és áradoznak, azt mi a gázon fogja kiváltani, mondd meg, azt az érzést. Tudjuk, hogy Kínában ugye van már tantárgy, ide is valószínűleg be fogják vezetni a mesterséges intelligencia tantárgyat, vannak olyan továbbképzők, ugye, ahol csak AI által generált videókon tudsz tanulni, tehát minden is van már. Helyettesíteni szerintem nem fogja tudni, viszont a tanárnak ahhoz, hogy tudja tartani a lépést, és érdekes legyen a diákjai számára, valamilyen módon be kell tenni. De én emberpárti vagyok, attól függetlenül, hogy az AI-t tanítom, a képzésemnek az utolsó negyede az az emberről szól. EQ-ról beszélünk, mindenkit letesztelünk, és utána pedig játszunk egyet, hogy hol jönnek elő a tanulási akadályok, tehát, hogy nem annyira szétszed, tehát, hogy ez szétszedhető egy kicsit annyira, hogy ha valaki nagyon ügyes, akkor a technológia csak egy eszköz lesz, ha valaki nem nagyon ügyes, akkor viszont az lehet, hogy lesz helyettesítve.
Mekkora szükség van napjainkban a nyelvtanulásra, és feltételezem, hogy most sokan a hallgatóink közül felvonták a szemöldöküket, hogy de mégis mi ez a kérdés, hát idáig miről beszélgettünk, de hogy ugye ott van a mesterséges intelligencia, amely lefordítja a mondani valónkat, akár a mi hangunkon is, lényegében olyan, mint egy szinkron tolmács.
Uh-huh. Itt szeretném elindítani mindenkiben a rövid távú gondolkodó embereket és a hosszú távra gondolkodó embereket. Tehát, ha van egy tervünk az életben, azt kell megnézzük, hogy ez a rövid távú élményt ad nekem, tehát rövid távon elégíti ki az igényeimet, vagy hosszú távon. Na már most, ha kimegyünk Olaszországba, és meg szeretnénk venni egy cipőt, és pont nem tudunk olaszul, természetesen lehet használni tolmácsként. És az nagyon vagány, elintézi, jól tudunk alkudozni vele, ezt onnan tudom, hogy ezt mi csináltuk, tehát, hogy kint voltunk, és mondta a párom, hogy de nem, ne angolul intézd el, hanem gyere, próbáljuk meg olaszul. Na és akkor kipróbáltuk olaszul, megvettük a cipőt, mindenki boldog volt, de ez egy ilyen kis rövid távú siker. Ha valaki szeretne szintet lépni az életében, ha szeretne igazi tanulni vágyó emberek közé kerülni, jókat tárgyalni, növelni a kapcsolati tőkéjét, akkor tanuljon meg egy nyelvet. Az lehet a román, lehet az angol, lehet a német, teljesen mindegy, de miért maradjunk ott, ahol vagyunk, csak azért, hogy hamar elégítsük ki a rövid távú vágyainkat az AI által, ahelyett, hogy inkább mi emberileg nőnénk, és azt adnánk tovább a következő generációnak. Mert hogyha nem tanulunk mi, akkor mit fogunk továbbadni? Tehát, hogyha nem tudunk mi, a mi agyunkban nincsen semmi, akkor mit fogunk továbbadni? Azt, hogy az AI megmondja? Tehát az nem.
Felgyorsíthatja az AI a nyelvtanulást, vagy itt visszatérünk a hibás alapok és annak a korrekciójának a kérdéséhez?
Hát hogy ne javíthatná? Én mondom, hogy minden programot kell használni. Tehát mindent is kell használni, csak következetesen. Tehát ha most használom egy-két hónapot, és aztán utána nem, és akkor megint egy nagy káosz lesz a fejemben, akkor az megint nem jó. Tehát mindent is kell használni. Igen, azzal kell megtanulni. Próbáltam még a legelején irányítani embereket, akik nagyon nyitottak voltak arra, hogy az AI-jal beszélgessenek, és majd az AI kijavítja. Hát igen ám, csak na hát most az AI kijavít, de nem mindig javít ki. Tehát egy ponton ugye tudjuk, hogy ők is hát egy bizonyos periódus után kezd lefáradni, és nem azzal kapcsolatban válaszol, mint amit mi kérdezünk. És akkor az embernek elmegy a türelme, mert beszélne, és akkor a másik nem javítja ki, mármint a gép. Úgyhogy fel fogja, persze felgyorsít, de bele kell tenni azt a 400 órát, érted? Tehát, hogyha hiába vannak eszközeink, ha nem tesszük bele azt az időt. Tehát minden, amikor megjelent az internet is, ugye, vagy megjelent a mozi, megjelent a tévé, akkor ugye azt mondták, hogy a moziba fog zárni. Tudjuk ezt az a nagy elméletet. És mi történik? Egyre több, még több ember jár moziba, mint eddig bármikor. És még több mozi nyílik, természetesen, tehát ez összefügg, mint eddig bármikor. És nem tűnt el, hanem egyszerűen még érdekesebb lett az emberek számára. Az AI-jal is ugyanez van. Tehát, hogy hiába van ott, és ha egyszerűen mi nem tudjuk mire használni. Úgyhogy fel fogja gyorsítani, de bele kell tenni azt a 400 órát. Tehát.
Ugye, hogyha itt megint visszakanyarodtunk a filmekhez, akkor az interneten számos videónál, a videó megosztó platformokon elérhető az automatikus fordítás, ami igaz, nem a legjobb, viszont tagadhatatlan az a része is, hogy folyamatosan fejlődik, és a Google képes lefordítani a weboldalakat, tehát hogyha mondjuk valaki románul szeretné olvasni a marosvásárhelyi.radio.ron a híreket, akkor ezt megteheti egy kattintással a Google többé-kevésbé jól, de lefordítja. Mit veszítünk, amikor automatikus fordítással fogyasztunk mindent, vagy automatikus fordítással feliratozva fogyasztunk valamit?
Maga a Google-nek a fordítói apja, az applikációja, az eddig is mesterséges intelligencia volt. Tehát az, hogyha mi megmondjuk neki, hogy vár, akkor ő neki kell a szövegkörnyezet, hogy tudja, hogy ez most az a vár, ami a dombon van, vagy valaki vár rám. Ez nem új dolog, az, hogy felirat legyen. Viszont megint visszatérnék ugyanarra, mint amit az előbb mondtam, hogy ezek rövid távú örömök. Tehát be kell tenni magunkba az információt, de az megint errefele irányul, tehát felénk irányul. Hiába engedjük magunkba be az információt, ha nem engedjük ki. Úgyhogy elolvashatják, tanulhatnak egy csomó új szót ezáltal, de hogyha nem ejtik ki a szót, akkor egyszerűen a nyelvük nem emlékszik arra, hogy hogyan kell kiejteni azt, hogy fogalmam sincs most milyen szót mondjak, mit tudom én. Libertate, ott van egy jó szó. Tehát, hogyha nem mondjuk ki ezt a szót, akkor az hiába van az a fejünkben. Úgyhogy segít, kell használni, hogyha semmi baj, ne nehezítsük meg az életünket, hogyha most éppen egy cikket el kell olvasni, vagy valamit meg kell hallgatni. Tehát ez megint a rövid távú örömökhöz kerülünk vissza. Mi lenne, hogyha nem kellene azt használni, de ahhoz bele kell tenni azt a több száz órát.
Összegezzük akkor ezt a részt. Miért fontos napjainkban nyelveket tanulni? Mekkora szükség van a húsvér oktatókra, tanárokra? És mi az, amit a gép, az AI el tud végezni, meg tud tanítani, akár egy ember helyett?
Itt most lehet, van akinek fog tetszeni, van akinek nem fog tetszeni, amit most mondok, de hogyha az emberben benne van az, hogy tanuljon, fog tanulni, ha az emberben nincsen benne, akkor nem fog tanulni. Úgyhogy lehet mesterséges intelligencia, viszont ez az, ami polarizálja az embereket, mivel segít a tanárnak, segít a tanulónak, ha abban az emberben van valami tanulási vágy. Ha nincsen, akkor jöhet bármi, jöhet ide Michelle Obama-t tanítani szép amerikai kifejezést, mert egyszerűen nem lesz akit tanítani. Úgyhogy mindenkit arra tudok csak bátorítani, hogy egy kicsit legyen nyitottabb arra, hogy adjon többet a következő generációnak, és adjuk tovább az a fejünkben levő értéket és adatot és tudást, ne csak azt, hogy nézd meg az interneten, vagy az AI-jal, vagy valami. Jó, tehát, hogy a következtetésem az az, hogy tanuljunk. Tanuljunk, mert tudni jó.
Térjünk rá akkor a vállalkozásokra, illetve a vállalkozások és a mesterséges intelligencia viszonyára. Mint vállalatvezetőknek képzést tartó személy, hogy látod a környezetünkben, mennyire és mire használják a vállalkozásokban a mesterséges intelligenciát, vagy kérdezhetem úgy is, hogy használják a mesterséges intelligenciát?
Abszolút, hát nagyon sok tanulmány van ezzel kapcsolatban, hogy hány százalékban használják, és hányban nem. Itt már csak az a bajom, hogy általában, amikor meghirdetek egy-egy képzést, az emberek nagyobb százaléka akkor fizet elő az applikációnak. Mégis, hogyha egy kérdévet ki kell tölteni, akkor ők majdnem felsőfokú használóknak bírálják magukat. Ezt onnan tudom, hogy mindig van egy ilyen kérdésem, amikor elindítom a képzést. De ha aznap fizettél elő, akkor fogalmad sincs, hogy mit tud az az applikáció. És egyelőre az még csak, hogy szöveget és egy képet gyártanak. Tehát tartalomgyártásra használják. Ugye a marketingeseknek egy picit most meginogott, amikor ez megjelent, meginogott a léc, mivel az emberek elkezdtek ugye posztokat könnyen írni vele, fordításra használják az emberek írás, e-mail írás megfogalmazására. Tehát használgatják szövegszerkesztésre, és annyi. Vannak, akik járnak képzésekre, és akkor megkeresnek valakit, hogy esetleg automatizáljanak valamit AI-jal, és akkor, mikor elkezdünk beszélgetni, kiderül, hogy de nincs meg a különbség az emberek fejében, hogy lehet, hogy ez csak egy egyszerű automatizáció. Tehát, hogy elmondom a példát, hogy ez mit jelent. Az egyik képzésen az egyik személy azt kérdezte, hogy jó, de hogy tudjuk az AI-jal megoldani azt, hogy ha valaki akar vásárolni nekünk az oldalon, akkor látszódjon, hogy nekünk a stockba az már nincsen, de le tudjuk rendelni. És akkor ezt kérdezem, hogy te valaha vettél valamit online? Tehát, hogy egy cipőt, vagy egy pólót, vagy valami, és írta ott, hogy stock épuizált. Tehát, hogy ehhez nem kell AI. Ez egy nagyon-nagyon régóta létező automatizáció, hogy kapjon e-mailt. Hát mondom, persze. És a srácnak akkor esett le, hogy hát nem kell mindent AI-osítani, mert egyszerűen az emberek még ott vannak, hogy nincsen tiszta adat, amit automatizálni. Tehát még minden szkenelt változatban, ugyanazzal a kapcsolatban WhatsApp, e-mail, mindenhol vannak az információk, és nincsenek tiszta adatok, amikkel lehessen nagyon jó adatbázisokat létrehozni a cégeken belül. Tehát egyelőre az emberek ilyen mini dolgokra használják. Tehát szerintem 10%-át sem használják annak, amit lehetne használni.
Vannak vállalatok, ahol az alkalmazottaknak viszont kötelező használni az AI-t, és van egy bizonyos kérdésszám, prompt szám, amit egy hónap alatt fel kell tegyenek. Célra vezető ez a megoldás? Mert én hallottam olyat IT szakembertől, hogy ő kevesebb kérdést tesz fel az AI-nak, de használja, mert ő pontosabban meg tudja írni a promptot, pontosabban tud kérdezni.
Erről én nem hallottam, hogy biztos, hogy vannak ilyen szervezetek, ahol kötelezik. Erről még nem hallottam. Viszont az, hogy ajánlott, mindenképpen ajánlott az adminisztratív dolgokat felgyorsítani, meg a bürokratikus dolgokat. Hát ki a gázom szeret annyi papírral dolgozni? Senki. Úgyhogy azokat kell is. És minél jobban fel kell gyorsítani az adminisztratív munkát, azért, hogy az embereknek legyen lehetőségük kreálni, alkotni valami újat, esetleg tanulni valami mást. Itt kicsit kell vigyázni, hogy nem szabad kiengedjük a kezünkből úgy, hogy túl sok mindent csináljunk egyszerre, és mindent bízunk az AI-ra, vagy esetleg az automatizációkra, mert kicsúszik a szekér alólunk. Úgyhogy lehet, fel kell gyorsítani, kell is használni, azt, hogy kötelező vagy nem, azt nem tudom. Kicsit másként használják a programozók, ugye, mert ők programozásra használják. Az emberek többsége még egyelőre személyes dolgokra használják, Google-ként használják. Tehát egy profi Google-ként használják általában az AI applikációkat, a chatbotokat, ugye, de még annyi minden van mögötte.
Sőt, ugye egy egyszerű Google kereséssel a Gemini már egy összefoglalót ad a legfelső pozícióban, de akkor hogyan alakíthatja át a vállalkozásokat, illetve a munkaerőpiacot a mesterséges intelligencia? Ugye ez az a téma, ami miatt nagyon sokan félnek, tartanak, akár demonizálják is az AI-t. Itt említetted, hogy a marketingeseknek remegett a léc, mert hogy az AI tudott kulcsszavakat írni, tudott rövid bejegyzéseket írni, és hát láttuk azt, hogy az IT szektoron belül is történtek változások, ameddig 2025-ig volt egy folyamatos, körülbelül évente 10%-os növekedés, addig 2025-ben volt egy 1%-os csökkenés, tehát volt egy ilyen, nem tudom, hogy trendforduló, de bekövetkezett egy változás. Persze az IT szektor összeomlásától még nagyon távol vagyunk, úgy 1% a visszaesés, tehát azért akkora tragédia nem következett be.
Van egy ilyen elméletem, lehet, hogy rosszul látom, hogy az egyik ok, amiért lecsökkent az IT szektor a munkája, mert egyszerűen az emberek nem tudják, hogy mire tudják még használni, és nincsen kereslet, ugye ez a probléma. De abban a pillanatban, hogy az emberek elkezdik megérteni, hogy ez az egész AI dolog, az egész mesterséges intelligencia dolog, ez az a célja, hogy minél inkább személyesítse a folyamatokat, az applikációkat, mindenkinek a saját munkáját, akkor megint nagyon nagy lesz a kereslet rá, mert egyszerűen mindent is nem tud megtanulni egy ember. Tehát hiába van ott nekem a Lovable, szép weboldal, szerkesztő oldal, nekem nincs affinitásom arra. Tehát én nem fogok leülni most magamnak egy weboldalt megcsinálni, mert én ahhoz nem értek. Úgyis meg fogok keresni valakit, aki abban szaki. Úgyhogy egy idő után, mikor az emberek kiélvezik ezeket a kis játékokat, és rájönnek, hogy azzal kéne foglalkozzanak, amihez értenek, mert telik az idő, és csúszik ki a kezünkből az a sok minden, mert hogy egy csomó mindenbe belekezdünk, mert hogy hát most minden majdnem ingyen van. Kicsit úgy látom, hogy ez befolyásolja most a piacnak ezt a részét, de ez egy picit másik téma. Úgyhogy az IT-sok egy picit másként használják, és itt az volt a kérdés, hogy hogyan fogja befolyásolni a
munkaerőpiacot, a vállalatok működését.
Igen. Hát jó irányba fogja egyértelműen, mert elméletileg az emberek jobban fognak szeretni akarni dolgozni, nem? Hogy nem kell elvégezzék azt, amit utálnak, mert mindenki a papírmunkát és a jelentéseket, azokat nagyon-nagyon utálja csinálni. Viszont ahhoz még több munka kell, tehát kell fejlődnie a cégvezetésnek. És mivel tanulni nem igazán szeretünk, emiatt ez le fog lassulni. Tehát, hogy mikor tartok egy-egy képzést, az a legjobb, hogyha egy szervezeten belül mindenki ott van, vagy legalább a fő emberek ott legyenek, mert eljön a vezető, vagy elküldenek egy asszisztenst, vagy elküldenek egy középvezetőt, és az mit tud kezdeni az egész szervezettel, amikor én elmondom, hogy hogyan tegyék rendbe az adataikat, mielőtt neki fogunk bármi AI dologgal foglalkozni. Tehát, hogyha egy ember eljön, és ott lesz az előadáson, és hiába viszi el az anyagot, amit odaadtam, nem tudja átadni, nem tudja elmondani, hogy mit kell csinálni a szervezet, mi legyen a következő lépés annak irányába, hogy most akkor nagy változások legyenek. Ez egy tanulási folyamat. Ahhoz szokták hasonlítani, mint egy gőzmozdony, ami át akar változni, ami éppen átalakul elektromos vonattá, és mi rajta vagyunk. Tehát kell csinálni azt is, amit addig csináltál, és közben kell tanulni ezt az újat is. De ha nem teszi be mindenki, és nem mindenki ugyanazt a nyelvet kezdi beszélni, akkor nagyon lassan fognak a szervezetek megváltozni. Vagy olyan, volt egy interjúm egy céggel, hogy mondtam, hogy na oké, szeretnétek-e, hogy tartsunk egy képzést, és a vezető, egy németországi személy volt, mondta, hogy jaj, hát mi nem használjuk, ez volt másfél évvel ezelőtt, jaj, hát ide, nálunk a folyamatokban nem fog ez belekerülni, mert nem értette a vezető, a CEO, hogy miről van szó, mert ott volt még 10 másik alkalmazott, aki mindenki szerre, ugye el kellett mondja mindenki a helyzetet, és mindenki használta valamire. És akkor a CEO szegény megjegyzett, hogy jaj, de hogy lesz, mi lesz a know-how-nkkal, és fel fogjátok tenni, és mit fogtok csinálni? Mert ugye mindenki mindent töltött fel, mert nem tudják, hogy hol a határ. Mikor az ember dolgozik, akkor nem tudja, hogy most mire használja, és mire ne használja. És kicsit megjegyzett ott a CEO. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy lehetőség arra, hogy na, gyertek, most tartsunk egy képzést, fogjuk meg a lovakat, és nézzük meg, hogy hova engedjük el. Mit töltünk fel, mit nem töltünk fel, milyen Excel töltünk fel, mit nem. Úgyhogy fogja befolyásolni, én remélem, hogy jó irányba, viszont kell tanulni. Tehát kell tanulni, és nem elég egy cégnél, hogy egy ember elmenjen egy képzésre. Tehát legalább 50% az embereknek el kell menjen ugyanarra a képzésre, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljék a cégen belül.
Kevés időnk maradt, összegezzünk. Okay. Véleményed szerint hogyan fog kinézni akkor a jövőben a nyelvoktatás és a vállalati munka, akár vezérigazgatói, akár egyszerű alkalmazotti feladatkörökre gondolunk utóbbi kapcsán. Jósolni nyilván nem tudunk, főleg annak fényében, hogy robbanásszerűen változik a technológia, de 1-2-3 éves távlatban mire számítasz?
1-2 év, hát az nagyon-nagyon rövid. 1-2 éven belül a nyelvoktatásban szerintem egyre inkább személyre szabottak lesznek az applikációk. Én azt várom már, hogy tényleg egy klikből tudjak valamit csinálni. Most még nem tudok egy klikből például egy jó applikációt megírni magamnak, viszont már azon vagyok, hogy megtanulom, hogy szabjam az én személyemre, hogy azokat a szavakat használjam, mire nekem van szükségem. Hiába mondja nekem ott a kutyát, a macskát, a házat, a szomszédot, mert az engem nem érdekel. Engem üzleti szempontból szeretne, most nem engem, csak úgy mondom, hogyha én, mint tanuló lennék, szeretném rettenetesen személyre tudni szabni azt az applikációt minél gyorsabban. A vállalkozások szempontjából pedig nagyon sok minden lesz automatizálva. Azt látom, hogy mindenki már teszi be az automatizációt, értik meg azt, hogy kell mindenre, minden szoftverbe be kell tenni, kellenek az ERP rendszerek, mindent fel kell tenni valahova, vagy a saját szerverre, vagy valahova, de digitalizálni kell először, az az első lépés. Tehát a beszkennelt dolgokat, meg az SMS-eket, meg minden adatot digitalizálni kell, a digitalizált adatokat letisztítani, és utána automatizálni. Úgyhogy én remélem, hogy ez lesz, hogy automatizálunk minél többet.
Legyen akkor ez az Arszó Papagitta, AI Workshop Trainer, a Román Szeretettel online közösségépítője. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Egy élmény volt, köszönöm nagyon szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, válasszák a folytatásban is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!